Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 228. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük meg. A 228. dicséretünk első verse így kezdődik: Jehova, csak néked éneklek. És a 111. Zsoltárunkat keressük ki, a 111. Zsoltárunknak az első három versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. Az első vers így kezdődik: Hálát adok, Uram, néked, teljes szívből áldlak téged. Gyertek testvérek, fohászkodjunk Isten tiszteletünk áldásáért eképpen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, a Heidelbergi KT 29. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amely kérdések a sákramentumokhoz kapcsolódnak, azokon belül is az úri szent vacsora sákramentumához. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik tehát a kenyér és a bor? Nem. Amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezés mód szerint Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és az ő poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek? Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosokká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy e szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük, továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna és tettünk volna eleget a bűnért. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom az Ószövetségből, Nehémiás könyvéből, Nehémiás könyvének 8. fejezetéből, az első verssel kezdődő szakaszból. Nehémiás könyvének 8. fejezetében az első verstől kezdődően ezt találjuk megírva. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtt levő téren, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvényét, amelyet az Úr adott Izraelnek. A 7. hónap első napján tehát odavitte Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik minnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Fölolvasta azt a vízikapu előtt levő téren virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Az írástudó Esdrás erre a célra készült szószéken állt, mellette pedig jobb felől Matitjá, Semma, Anajá, Úriá, Hilkijá és Maaszéjá, bal felől pedig Pedájá, Misáél, Malkijá, Hásum, Hasdabbá, Zekarjá és Mesullám állt. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabb volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, ámen, ámen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Jésuá, Báni, Sérábjá, Jámin, Akkúb, Sebbataj, Hódíjá, Maaséja, Kelita, Hazorja, Józábát, Hánán, Pelájá, és a leviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Esdrás pap meg a léviták, akik magyarázták a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik. Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juzdassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet, csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Isten áldása legyen az ő igéjén, igéjének hirdetőjén és hirdetésén. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk azért, hogy az ő szava elérkezhessen hozzánk hallgatókhoz. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért, hogy napot rendeltél számunkra, amikor megállhatunk a te házadban, és különösképpen is foglalkozhatunk a te ígéddel és személyeddel. Köszönjük, hogy ma is ide segítettél bennünket közelebbről és távolabbról, lelki mélységekből, vagy éppen magasságokból. Köszönjük neked testvéreinket, akikkel együtt ülhetünk ezen a helyen. Köszönjük neked a fiatalokat és idősebbeket. Köszönjük te neked az egészségeseket és a betegeket is. Köszönjük neked mindazokat, akik távolból gondolnak most reánk imádságban, és arra kérünk téged, hogy emlékezzél meg róluk is, akik talán gyengeségeik miatt nem lehetnek itt közöttünk, vagy lelki mélységeik tartják őket távol tőled. Úrunk, hisszük azt, hogy ma itt ezen a helyen velünk akarsz szót váltani, hozzánk akarsz beszélni, és hisszük azt is, hogy kész vagy meghallgatni a mi könyörgésünket, amelyet saját lelkünkért, gyülekezetünkért, egyházunkért, lelki testvéreinkért mondunk. Kérünk, hogy szabadíts föl bennünket a hallásra, és szabadíts föl bennünket a veled való beszédre, az imádságra, a könyörgésre, és szabadíts fel bennünket egymás szeretetére is. Te megteheted ezt a csodát közöttünk és velünk, hogy megértünk téged, hogy meghalljuk, szívünkbe fogadjuk a te szavadat, hiszük, hogy szent lelked által már ezen munkálkodsz most is, kérünk, folytasd ezt a munkádat közöttünk, dicsőítünk téged azért, mert mindenható vagy, és el fogod végezni azt, amit eldöntöttél és elterveztél. Kérünk, Urunk, hogy állj meg most közöttünk, te kerülj a legmagasabbra, és szólj egyen-egyenként mindannyiunkhoz. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és az ige hirdetés hallgatására a 173. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 173. dicséretünket énekeljük, nem vagyunk mi magunkéi. Így kezdődik ez a dicséretünk.
De Jézus. tiszteletére. Úrunk Jézus, jöjj most el, neked által segíts fel, dicsőítünk mi testünkben, magasztalunk.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Nehémiás könyvének 8. fejezetéből olvasom föl. Nehémiás próféta könyvének 8. fejezetéből, a 18. versből, ahol ezt találjuk megírva. Nap-nap után olvasták az Isten törvénykönyvét, az első naptól az utolsó napig. 7 napig ünnepeltek, a 8. napon pedig előírás szerint záró ünnep volt. Kedves testvéreim, a 3. vasárnapon foglalkozunk Nehémiás könyvével, annak üzenetével és azokkal a történésekkel, amelyek az ő idejében történtek Júdában. Elmondtuk azt, hogy Nehémiás egy közben járó ember volt, aki Isten és az ő népe között hivatott hidat és kapcsolatot teremteni és építeni. Az a nép, amely hazatért a babiloni, majd később perzsa fogság ideje után, nemigen volt tisztában azzal, hogy mi az Isten rendje és törvénye, és kellettek olyan emberek, akik valahogy az Isten tiszta világát újra elhozzák és megjelenítik ennek a népnek. Ilyen személy volt Nehémiás, aki ismerte népét, ismerte Istenét, elkötelezett volt amellett, hogy ebben a nehéz helyzetben megoldás szülessen, és kialakuljon a helyes viszony Isten és az ő népe előtt. Aztán arról is hallottunk, hogy Nehémiást ebben a jóra való munkálkodásában milyen támadások érték. Hogy akarták őt fizikailag is eltenni az útból azok az ellenfelek, akiknek nem tetszett az, hogy a zsidók Istennel való kapcsolata épül, és akiknek nem tetszett az sem, hogy a városfal épül Jeruzsálem körül. Megpróbálták Nehémiást fizikailag is megsemmisíteni, de hallottunk arról, hogy hogyan próbálták meg őt törbecsalni, hogy erkölcsileg megsemmisítsék az ő szolgálatát. Nehémiás Isten által megragadott, elküldött ember volt, aki úgy képviselte Istent az ő népe előtt, hogy Istennel élő és igaz kapcsolatban állt. Így, aki Nehémiás ellen szövetkezett, az tulajdonképpen Isten ellen szövetkezett, és ezzel eleve kudarca is volt ítélve. Minden olyan vállalkozás, amellyel Nehémiást megpróbálták ott félreállítani. Épült a fal Jeruzsálem körül, az emberek egyre nagyobb biztonságba érezték magukat. Azonban arról olvasunk ebben a könyvben, hogy a fizikai építkezéshez hozzá kapcsolódott és attól elmaradhatatlanná lett a lelki építés és épülés. Nehémiás tudta azt, hogy a népének a problémája mélyebben gyökerezik, nem a megrepedezett és üres szakaszokkal tarkított városfal az ő népének a legnagyobb problémája, hanem a lelki kapcsolat hiánya Istennel. Nehémiás koncepciót alkotott, tulajdonképpen anélkül, hogy le lenne ide írva, mégis erről szól ez a könyv. Elkezdte a külső építkezést, hogy a nép szíve megnyugodjon, Ez nagy sikerrel végezték, és ugyanakkor Nehémiás nem felejtette el a bajok igazi gyökerét, a lelki tragédiát, és fáradozott azon, hogy azok a lelki összetört falak újra megépüljenek. A nép Istennel való kapcsolata valahogy helyre jöjjön. Kedves testvéreim, nagyon fontos dolog ez minden korban, a hívő ember életében és az egyház életében is. A látható világ látható része az egyház, a maga külsőségeivel. De mintha az egyház elfelejtkezne időnként arról, hogy nem csak a külső építése és szépítése a feladatunk, hanem a belső építése. Az emberek hajlamosak arra, hogy megnyugodjanak, akkor, amikor valami kívülről szilárdnak tűnik. Nehémiás tudta, hogy az igazi biztonságot a nép számára nem a megépülő városfal fogja jelenteni. A nép talán megelégedett volna a városfal megépítésével, de Nehémiás tudta, hogy tovább kell lépni. Az egyház gyakran elfelejti ezt a világban, hogy a láthatókra alapuló biztonság az nem végállomás. Fontos, hogy hogyan nézünk ki. Fontos, hogy hogyan jelenünk meg. Fontos, hogy hogyan néznek ki a templomaink. Fontos, hogy mit látnak azok, akik az egyházat szemlélik. De a látható szépítése soha nem lehet végállomás. Azoknak, akik az egyházba tartoznak, hitük és meggyőződésük alapján, soha nem szabad elfelejteni azt, hogy a külső szépítéséhez hozzá kell, hogy kapcsolódjon elválaszthatatlanul a belső építés, a belső lelki épülés. Talán az egyik legszebb és leginkább előttünk lévő példa erre az egyház történetében a reformáció, ahol nagy erőkkel küzdött abban az időben az egyház a külső megjelenésért, azért, hogy az egyházi hatalmat minél monumentálisabban tudják megjeleníteni ebben a világban, és mégis belül a belső lelki falak teljes romlásban és összeomlásban voltak. A reformátorok olyan emberek voltak, akik megértették azt, hogy a külső építés nem jelent biztonságot, hanem el kell kezdeni belül, a lélekben az épülést és az építést. Ma arról szeretnék szólni a testvéreknek, hogy Nehémiás korában és idejében ez a lelki építés és épülés hogyan is nézett ki. Hiszen miközben gyakran becsap bennünket az, hogy a külső láthatók szépségére építjük a biztonságunkat, körülvesz bennünket az a fajta igény is, nem csak keresztényeket, hanem világi embereket is, hogy azért a lelkünkkel is kell foglalkozni. És nem mindegy, hogy mi van a lelkünkbe. És nem csak a keresztények azok, akik a léleknek az építésére valamit fölkínálnak, hanem vannak nagyon sokan, akik nem keresztjének. És azt mondják, így kell a lelkedet építeni. Így lehetsz erős, belső emberrel bíró személy. Ezt és ezt csináld. Nekünk keresztjéneknek tisztában kell lennünk azzal, hogy hogyan és mi módon folyik a lelki építés, és mi a szabályos lelki építés. Hiszen ahogy a külsőt is meg lehet építeni csak úgy, ákon-bákon módon, hogy álljon valahogy, hát a lelki dolgokat is össze lehet így építeni, hogy úgy néz ki, mintha jó lenne, de nem ér semmit. Gondoljunk azokra a paravánokra, amelyeket filmforgatásokkor szoktak építeni, és bizonyos work filmekben lehet azt látni, hogy egy nagyon szép épület, a kamera mögéje megy, az tulajdonképpen egy fal. Nincs épület mögötte, az csak úgy néz ki, mint egy épület lenne, mert az egy szépen megfestett paraván, amit előről lefilmeznek, és az ember azt mondja, micsoda impozáns épület. És akkor fordul a kamera, és bemutatják, hogy mi zajlik a színfalak mögött, akkor rájön a néző, hogy ez meg nincs semmi. Ez csak egy kép. Sok lelki gyógyász úgy építi és kínálja a maga léleképítő módszerét, hogy csak egy szép falat épít, ami mögött nincsen semmi. Ami mögött üresség van. Akik belefutottak már ilyenbe, biztos jobban tudják ezt nálam. Nagyon fontos nekünk, hogy megértsük, hogy hogyan lehet igazi lelki építést folytatni, mi ennek a szabálya. És ezt Nehémiás könyvének 8. fejezete szépen tárja elénk. Azt mondja el ez a fejezet, hogy a lelki építésnek és épülésnek van egy nélkülözhetetlen eszköze. Ez az eszköz pedig nem más, mint az Isten törvénye, azaz az Isten kijelentése, a Szentírás. Azt olvastuk itt a 8. fejezet első 6 versében, hogy egy bizonyos időszakban, az építésnek egy bizonyos időszakában az egész nép összegyűlt a vízikapu előtti téren, és megkérték az írástudó Esdrást, hogy vegye elő Mózes törvénykönyvét, és ő elkezdett ebből a törvénykönyvből felolvasni. Testvérek, a lelki építésnek és épülésnek elhagyhatatlan eszköze a Szentírás, Isten kijelentése. Miért? Miért nem lehet Biblia nélkül lelkileg épülni és építeni? Azért nem lehet, testvéreim, mert az ember lelkének, lényének a legnagyobb problémája az Istennel való érintkezés hiánya. Az ember minden problémája a Szentírás szerint onnan fakad, hogy megszűnt az Istennel való érintkezésünk. Nincs kapcsolat az ember és Isten között. Nincs egység Isten és az ember között. És az a helyzet, ezt mondja a Szentírás, hogy mi nem is vagyunk képesek arra, hogy az Istent valamilyen módon meghívjuk, felhívjuk. Hogy ezt az elszakadt és elromlott egységet valahogyan helyreállítsuk. A kijelentés, az írás, a törvény nem más, mint Isten lépése az ember felé. Az ember elvesztette Istent, olyan ez, mint egy bujócska gyermekkorunkban, de annál sokkal rosszabb. Az ember keresi az Istent mindenhol, ha talán megtalálhatna, de nem leli meg. És akkor megszólal az Isten, és lép egyet az ember felé, és ezt úgy teszi meg, hogy megszólal, kijelenti magát, azt mondja, itt vagyok. És ez a kijelentés, Isten önkijelentése, megnyilvánulása nem más a mi kezünkben, mint maga a Szentírás. Azt olvassuk Istenről, hogy ő sokféleképpen nyilvánult meg a történelem folyamán. Volt, amikor prófétákon, az ő emberein keresztül beszélt, közvetítőket használva beszélt azokhoz, akiket ő megszólított. Azt mondja a Szentírás, hogy a Szentíráson keresztül maga Isten jelentette ki magát. És azt is elmondja nekünk a Szentírás, hogy Isten Jézus Krisztusban lépte meg a legnagyobb és legtökéletesebb lépést az ember felé. Amikor elküldte Jézus Krisztust. És eljött ő általa és ő benne közénk. Testvéreim, lelki épülés, problémára megoldás nincsen a Szentírás nélkül. Sem nem építhetünk, sem magunk nem épülhetünk meg a Szent Írás nélkül. És ezt nagyon jól tudta Nehémiás. És amikor ennek eljött az ideje, akkor elővették az írást. Azt lehetne kérdezni, hogy hát miért pont az írást vették elő? Hát nem egyszerűbb lett volna valami nemzeti szavallatokat mondani ott a népnek, hát az is építette volna a lelküket, mert hogy azt olvassuk róluk, hogy volt közöttük szomorúság, volt közöttük sokféle apátia, felhagyás, hogy nem akarjuk mi ezt végigcsinálni, nem tudjuk végigcsinálni, Nehémiás, amire te buzdítgatsz itt bennünket, meg fognak enni bennünket azok az ellenségek, akik itt vannak körülöttünk. Hát nem egyszerűbb lett volna valami jó kis kampányt megépíteni ott? Nehémiás tudta, hogy a nép baja, szomorúsága, felhagyása, az abból a gyökérből származik, hogy a nép nem tudja pontosan, kicsoda Isten. Nincsenek vele tisztában. Azt tudták magukról, hogy mi az Isten népe vagyunk, csak azt nem tudták, hogy kicsoda az Isten. Mit tesz Nehémiás? Előhozatják az írást, a törvényt, és elkezdik olvasni. Mert azt mondja Nehémiás, hogy itt van a megoldás. Hát lehet, hogy egy jó kis kampánybeszéddel föl tudnám őket tüzelni egy napra. De ma jönne a holnap, és akkor mi lenne? Lehet, hogy meg tudnám őket győzni egy hétre. De mi lesz azután? Nehémiás előveszi az írást, mert tudja, hogy enélkül nincsen megépülés. Mert az igazi probléma, a problémák gyökere abban van, hogy ez a nép, aki ott áll azon a téren, aki ott van abban a városban, nincs kapcsolatban az Istennel. És ha majd ez a kapcsolat megépül, akkor mindjárt más színbe fog kerülni minden, amit maguk körül látnak. Testvéreim, ma is elmaradhatatlan eszköz, a Szentírás, az Isten kijelentése az életünkben. Nem épül lelkileg az, aki a Bibliáját a könyvek között tartja a polcon, és soha elő nem veszi. Attól se épülünk, ha az éjjeli szekrényünkön tartjuk, de soha ki nem nyitjuk. Az írást olvasni kell. Meg kell értenünk azt, ami az írásban van, még erre vissza fogunk térni. Azt kell leginkább megértenünk, hogy a Szentírás nélkül sem építeni nem tudunk másokat, sem pedig épülni nem tudunk. Néha az a gyanúm, hogy a világvallások közül a kereszténység az, amelyik a legkevésbé ismeri azt a forrást, amelyből táplálkozik. A keresztények azok, akik megengedik maguknak azt a luxust, hogy nem ismerik a Szentírást. Össze-vissza idézik, nem is tudjuk idézni sokszor. Mi nem tudjuk az embereknek megmagyarázni azt, amit teszünk. Hogy miért ezt tesszük? Miért? Mert nem ismerjük az írást. Nincs lelkiépülés, előbrelépés, anélkül, hogy az ember ne szembesülne a Szentírással. Egy nagyon jó dolog, hogy mi olvassuk az írást, és meg is kell ezt tennünk, és talán nem volna rossz dolog az sem, ha egyszerűen időnként csak olyan alkalmakat tartanánk, amikor felolvassuk az írást. Akkor felolvassuk az írást. Ez néha talán furcsának tűnik a testvérek között is, hogy szoktam hosszabb részeket olvasni, esetleg 5 percbe is beletelik, az ember már unja magát, hogy na mikor ér már véget, pedig nem tettek mást, Esdrás és Nehémiás idejében sem, csak elővették a törvénykönyvet, és elkezdték olvasni, hogy tudják meg végre azok, akik ott vannak, hogy mi van ebbe benne, mi van ebbe leírva. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy vegyük elő a Bibliánkat, és kezdjük el olvasni. Mi van benne? Most tegyük félre azt, hogy mi mit tudunk, hogy benne van. Kezdjük el úgy olvasni, hogy tudni akarom, hogy mi van benne. A legjobb, ha valami olyasmit veszünk elő, amivel még soha nem foglalkoztunk, mert az nem érdekelt annyira bennünket, újszövetségi keresztényeket, a leginkább azért, mert hogy az ószövetséget azt nem szeretjük. Vannak olyan keresztények, akik egyenesen azt mondják, hogy az a múlté, az a zsidóké, az új szövetség meg a miénk. Botor gondolat, messzire vessük el magunktól, ha eddig nem érdekelt az új szövetségen kívül más, akkor vegyük elő egy-egy nap a szentírásunkat, és kezdjük el olvasni, mi van benne, mit írt ott le, mit jelentett ki Isten, mert lelki építés és épülés nincsen ma sem Isten igéje és kijelentése nélkül. Azt is látjuk, és ez a második dolog, amit szeretnék elmondani a Nehémiás féle lelki épülésről, hogy ennek az eszköze volt a törvény, az írás olvasása, de ahhoz, hogy ebből épülés legyen, nélkülözhetetlen volt a tisztelet. A tisztelet. Úgy olvassuk itt a 4. és 5. versben, hogy Esdrás egy szószéken állt. És amikor fölnyitotta a könyvet, azt az egész nép látta, mert Esdrás mindannyiuk fölött volt. És azt mondhatnánk, hogy hát ez egy szép dolog, szükség van rá, hogyha az, aki szól, az látható, hallható legyen, persze pulpitust kell csinálni, de túl kell ezen a dolgon néznünk, a technikán. Persze jobban hallanak engem ott a hátsó sorba is, ha én magasabban vagyok, és a hangom nem vészel ott a padló szinten. Ez igaz technikailag. De itt többről van szó, testvérek. Az a szószék, az azt is hivatott kifejezni, hogy az, ami onnan megszólal, az fölöttem áll. Az nagyobb nálamnál. Én megállok alatta. Meghajlok előtte, hogy majd ezt látjuk a későbbiekben. Szószéket építenek, hogy kifejezzék a tiszteletüket. Isten igéje nem egyenrangú velünk, hanem az Isten igéje fölöttünk áll. Aztán azt olvassuk itt az 5. versnek a 2. felében, hogy amikor fölnyitotta Esdrás a könyvet, fölállt az egész nép. Az ember a történelem folyamán a tiszteletét úgy adja meg a másiknak, hogy föláll előtte. Ez egy elmaradhatatlan része annak, hogy tiszteljük egymást, hogy fölállunk egymás előtt. Mit csinál a nép? Ők is fölkelnek, amikor a pulpituson megnyílik az Isten igéje. És ezzel is kifejezik azt, hogy mi tiszteljük az Istent, tiszteljük az ő kijelentését, tiszteljük az írást. És aztán még tovább olvassuk, testvérek, akkor a 6. versben azt olvassuk, hogy azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Értik ugye a testvérek azt, hogy ott áll Esdrás, aki fölnyitja a törvénykönyvet, elkezdi olvasni, a nép föláll, azután meghajolnak és arcra borulnak az Úr előtt. Nem Esdrás előtt, nem egy könyv előtt, hanem az Úr előtt. Az Isten előtt, a kijelentő előtt. Megmutatják azt, hogy tisztelik Istent. Kedves testvéreim, az egyház, a hívő ember életének nagy kísértése az, hogy megfelejtkezünk az Isten tiszteletéről. Nincs az Isten igéjének olyan helye, sokszor fizikailag sem, de mindeneket megelőzően lelkileg sem, hogy én azt mondjam, hogy ez felettem áll. A 21. század kereszténységét az jellemzi, hogy úgy beszél az Isten igéjéről, hogy azt mondja, az Isten igéje ezt írja, én meg azt gondolom. De egyik leggyakoribb szóhasználat, amit a keresztények használ, én úgy gondolom. Magyarán az Isten igéje és én, mi partnerek vagyunk. Hát az Isten úgy mondja, én meg így mondom. Te azt mondod, legyen zöld, én meg azon legyen kék. Döbbenetes, amikor az ember megfelejtkezik az Isten tiszteletéről. És az első rendben úgy kezdődik el, hogy az ember az igét kezdi kritizálni, és az Isten kijelentéseit kezdi kétségbe vonni. Ez történt ott az Édenkertben is, amikor megjelenik a kígyó, és azt mondja Évának, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Én, mint a mást hallottam volna. És az ember újban vagy újból beleesik ebbe a bűnbe. Hogy azt mondja az Isten igéje, tedd így. Az ember meg azt mondja, hogy csak ugyanúgy gondolja az Isten. Úgy kell azt érteni. És az ember elkezd tiszteletlenül bánni az Isten igéjével. Már nem áll felettem. Már nem arról szól az egész hívő életem, hogy az ige szól, én meg meghajlok előtte, Isten előtt, aki az igén keresztül szól, hanem arról szól, hogy vitatkozok az Istennel. Sőt, ha úgy van, akkor meggyőzöm az Istent, hogy nekem van igazam. Nem volt még velünk úgy soha, hogy azt mondtuk egy bibliaolvasás után, vagy egy Isten tisztelet után, hogy akkor se? Akkor se? Nem volt még velünk soha úgy, hogy az Isten igéből valamit megértettünk, hogy ez hozzánk szól, és azt mondtuk, nem. Mindannyiunk előfordult, testvérek. Azt gondolom, mindannyian keresztül mentünk ezen, és valószínű, hogy benne is vagyunk. Mert nem látjuk az igét magunk fölött állónak. Ha egy egyházban, ha a hívő életében az Isten szava elveszti a tekintélyét, akkor vége a lelki épülésnek. A saját véleményünk nem kerülhet soha oda az Isten igéjének tekintélye fölé, testvérek. Azt is kell, hogy mondjam, hogy a tudomány tekintélye sem kerül oda a hívő ember életében az ige fölé. A tudomány nem tudja ma igazolni azt, hogy a teremtés úgy történt, ahogy történt. A tudomány azt mondja, hosszú évmilliárdos fejlődés volt, és az emberek ezt elhiszik. Persze nincs abban sem semmiféle bizonyíték, de mégis egyszerűbb azt elhinni, mint azt, hogy a világ teremtő Isten szólt, és az ő szavára valami előállott. És nézzétek meg, mit csináltak a keresztjének? Hát összemosták a kettőt. Hát a Biblia azt mondja nekünk, hogy az Isten szólt, a tudomány meg azt mondja, hogy hát ez hosszú folyamat volt, hát most nem mossuk a kettőt, és persze Isten szólt, és az ő szavára évmilliók alatt kifejlődtünk. Értjük ugye a képből azt, hogy a hívő, amikor megkérdőjelezi az ige igazságát, azt, amit az ige mond, amikor azt mondja, hogy legyen a tudománynak is igaza, meg azért az Isten se értsük meg, akkor abból soha nincs lelki épülés és előbrejutás. És abból soha nem fognak körülöttünk sem épülni. Meg tudunk-e hajolni még, testvérek, az Isten igéje előtt? Azt szokták mondani, az ember ne példálózzon magával, de az elmúlt évek szolgálatai nyomán már megmerem ezt kockáztatni, annál is inkább, mert néhányan tudják azt a történetet, hogy engem egyszer majdnem kirúgtak a teológiáról. De arra büszke vagyok. Mert az a kirúgás az azért következett be majdnem, mert nekünk azt tanította a teológián egy tanár, hogy az, ami a Szentírásban, az nem úgy van. De nem úgy van. Úgy készítettek bennünket a lelkipásztori szolgálatra, hogy egy tanár azt tanította nekünk, hogy a zsidók nem voltak Egyiptomba, Mózes nem is létezett, Szentírásnak a dolgai azok megírt történetek. Nem úgy ismertette velünk ezeket a dolgokat, hogy vannak, akik ezt mondják. Na azt mondta, hogy ez így van, fiúk. És akkor néhányan megfogalmaztunk egy levelet, elküldtünk a dékánnak, azzal nem vagyunk hajlandók ezt hallgatni. Nem vagyunk, mi tanulni jöttünk ide, szeretnénk az Isten dolgaival foglalkozni, de azt nem vagyunk hajlandók meghallgatni sem, hogy valaki azt mondja nekünk, hogy az Isten igéje kvázi hazugság. Hát egy hosszú ügy lett ebből. aminek nem lett igazán megoldása. Mi fegyelmit kaptunk a végén 8-an, akik ezt a levelet aláírtuk, és akik tartottuk magunkat ahhoz, amit ebben a levélben leírtunk, de merem azt mondani a testvéreknek, hogy csak azért nem rúgtak ki bennünket a teológiáról akkor, mert a 8-ból 6-an lelkész gyermekek voltunk. De azért nagy blamás lett volna, hogy 6 lelkész gyereket kirúgnak a teológiáról. Nem mondta senki nekünk azt, hogy igazatok van. Még a tanárt se vonták vissza, azóta is ott tanít a teológián. Talán már visszafogott egy kicsit magából, nem hirdeti olyan nagyon fennen ezeket a tanításait, de elmondja ma is. Megoldás nem született. Csak annyi, hogy kaptunk egy fegyelmet, amire én mindig örömmel emlékezek vissza. Testvérek, ha az ige tekintélye romlik, és hogyha elvesszük az Istentől a tiszteletet azzal, hogy az ő igéjét, kijelentését megkritizáljuk, akkor nincs lelki épülés. Nem tudom, hogy érzékeny-e még a szívünk arra, testvérek, ami a világban Isten igéjével kapcsolatosan folyik. Sokszor hallom keresztényektől is, hogy azok a filmek, amik Jézusról megjelennek, hát nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Jézus Krisztus szupersztár, egykor nagy vihart kavart. És azt mondom, testvérek, hogy kell, hogy izgassa a mi lelki érzékenységünket. Isten tisztelet az, ami ezekben a filmekben megjelenik. Lehet ezáltal épülni és építeni másokat? Lehet, hogy a zene nagyon jó. De az, amit üzen Krisztusról, az teljesen hiteltelen. A semmi másról nem szól, csak az Isten gyalázásáról, és egy keresztény ember ne adja ehhez magát. Egy keresztény ne adja ehhez magát, ne menjen el, ne nézze meg, vagy ne küldjön oda másokat, ne adjon helyet az életébe, nem kell. Miért? Mert mi az Isten igéjét tisztelni akarjuk, mert tudjuk, hogy nincs máshogy lelki épülés. Csak úgy, hogyha tisztelettel vesszük körül Istent magát, és ez azt jelenti, hogy tiszteljük a Szentírást, fölállunk, meghajlunk előtte, és hogy magunk fölé helyezzük. Harmadszor annyit szeretnék mondani, nagyon röviden, mert az időnk elszaladt, hogy a lelki épülésnek van itt egy fontos része még, ez tudnélik az, hogy nem csak olvasták az Isten igéjét, nem csak a tiszteletüket fejezték ki Isten igéje előtt, és maga előtt, Isten előtt ezáltal, hanem elkezdték magyarázni. Így olvasuk a 8. versben, hogy azok, akik ott álltak, a léviták és a név szerint felsoroltak, olvasták a könyvet, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette azt, ami oda le van írva. Az a kép jut az eszembe több évezreddel később, amikor, vagy több száz évvel későbbről, amikor egy szerecsen komornyik ballak hazafelé Jeruzsálemből, és az ott megvásárolt írást olvassa, és olvassa, és tudja, hogy kicsoda az Isten. Isten oda rendeli Fülöpöt, aki hallja, hogy ez az idegen olvassa az írást, és megkérdezi tőle ezt a mondatot, hogy érted-e, amit olvasol? Azt gondolnánk, minden rendbe. Hát ez Afrikába eljött Jeruzsálembe. Hát ez vett magának egy drága tekercset, olvassa, kell ennél több? Mit kérdezhetett ő még Fülöp? Hát megkérdezte tőle ezt az egyszerűnek tűnő kérdést. Érted is, amit olvasol? És mit mond rá ez az ember? Hát azt mondja, hogyan érthetné meg, ha valaki el nem magyarázza nekem. Olvasom, hallom magam is, itt van szemem, meg követem, de hogy érthetném meg, ha csak nem valaki megmagyarázza nekem? És akkor Fülöp fölül mellé, és elkezdi magyarázni az írásokat neki. Testvérek, azt szeretném, ha megértenénk, hogy itt nem csak egy olyan aktusról van szó a lelki építkezésben, hogy nap mint nap elővegyük, és hát elolvasunk belőle egy szakaszt, mert mi emberek ilyenek vagyunk, hogy szeretjük ezeket a dolgokat így kipipálni. Hogy Uram, látod, én megcsinálom, hát ha azt mondja a lelkész, akkor én mától kezdve előveszem, elolvasok egy részt, két részt, aztán jó van. Érted is, amit olvasol? Isten nem arra kíváncsi, hogy mi mit teljesítünk neki be, hogy mi hány részt olvasunk el. Esdrás és Nehémiás is tudta, hogy nem ennyi a lényeg, hogy felolvassuk az írást, hanem a lényeg az, hogy megértsék. Hogy megértsék azt, amit az írás nekik üzen. Nyugtalanít-e bennünket, ha valamit nem értünk, testvérek? Ebben a világban nagyon sok minden valamit nem értünk, és megszoktuk azt, hogy betoljuk a fiókot. Kihúztuk, nem értjük, bedugjuk. Majd legközelebb lehet, hogy újra kihúzzuk, akkor se fogjuk érteni, mindegy, visszadugjuk. Nem érdekes. Nagyon sokan ebben a világban azt akarják, hogy ne is értsünk dolgokat. Jönnek innen-onnan kósz a hírek, és amikor valaki meg akar érteni valamit, akkor vagy agyonlövik, vagy megfenyegetik. Isten az ő titkait meg akarja veled és velem érteni. És a nagy kérdés az, hogy érted-e? És ha nem érted, akkor zavar-e, hogy nem érted? Ne zavarjon, hogyha nem érted. És szeretnélek arra bátorítani benneteket, hogy mondjátok azt, hogy valaki magyarázza meg. Soha ne tegyétek úgy el az írást, hogy nem értitek. Akkor beszéljünk róla. Az, hogy gyülekezet vagyunk, közösség vagyunk, ez azt jelenti, hogy az Isten igéjéről itt lehet nyugodtan közöttünk beszélni. Ha valaki nem érti, keressen meg engem, vagy keressen meg egy lelki testvért, és kérdezze meg, hogy nem értem, de az Isten azt akarja, hogy én értsek. Esdrás és Nehémiás egy nagyon fontos szolgálattal folytatta ezt a lelkiépítést, magyarázták az írást. Az írást nem könnyű magyarázni. Félreértés ne essék, nem mindenki tudja az írást magyarázni. Az írást ismerni kell, ahhoz, hogy az írást tudjuk magyarázni. Ha nem ismerjük az írást, valószínűleg nem tudjuk jól megmagyarázni sem. És ezért fontos, hogy legyen egy ismeretünk az írásról, hogy az Isten tisztelete ott legyen az életünkben, mert ezáltal egyre több minden világossá válik a mi szívünkben és lelkünkben, és alkalmassá válunk arra is, hogy az írást magyarázzuk, hogy megértessük azokkal, akik nálunk kevésbé értik az írást. Azt mondtam, Nehémiás nem felejtkezett meg a külső építésen túl a belső lelki építésről és épülésről sem, és azt az utat választotta, amelyet Isten megnyitott előttük. Elkezdték olvasni az írást, a nép kifejezte tiszteletét, alázatát, meghajolt Isten előtt, Nehémiás és az ő társai pedig fáradoztak azon, hogy mindez értéssé váljon. Lelki épülés, lelki építés. Elindulunk most ebből a gyülekezetből, ezen a mai napon 110, lelkileg épüljünk és építjük egymást, és azt gondolom, hogy vasárnapról vasárnapra, alkalomra találkozunk itt mindannyian azért, hogy épüljünk és építsük egymást. Isten ma az épülésnek ezt az útját mutatja neked és nekem, adja, hogy miközben ő maga tanít bennünket, megnyíljunk ő előtte, mert ebből fakadt öröm az ő népe szívében, amit olvastam is, és ebből fakadt öröm a mi szívünkben is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére válaszoljunk a 298. dicséretünk első versének éneklésével. A 298. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Jer Krisztus népe nagy vígan.
Krisztus népe nagy vígan, mindegy örömre keljünk.
és egybeforva boldogan, csak arról énekeljünk, hogy könyörül ő Istenünk, mi áldott csodát tett velünk, mind ágán szerzett nékünk.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hadd köszönjük meg hálaadással neked, mennyei szerető atyánk, hogy kijelentetted magad számunkra is, nem csak ígéden keresztül, amely megszólalt a Ószövetségben, az Új Szövetségben, nem csak fiadon keresztül, hanem hiszük, hogy te szólsz hozzánk ezekben az időkben is, és mi áldunk és magasztalunk téged azért, hogy olvashatjuk a te kijelentésedet, hallhatjuk a te beszédedet anyanyelvünkön. Légy áldott és dicsőített ezért, mennyei atyánk, hogy gondoskodtál eképpen is arról, hogy mi lelki épülést vehessünk. Adjad, hogy meg tudjuk becsülni az írást, a te kijelentésedet és az alkalmakat, az előtted való megállás lehetőségét még jobban. Hadd tudjuk ezt mindenek fölé oda helyezni életünkben, és könyörülj meg rajtunk, hogy alázatos szívvel készek legyünk meghajolni te előtted. Tisztíts meg bennünket sokféle látásból, véleményből, amelynek semmi köze te hozzád és a te kijelentésedhez. Így kérjük a te tisztító munkádat az elkövetkezendő héten, a mi konferenciánkra, és így hadd kérjük mindazokra, akik most nem tudnak velünk jönni. Köszönjük te neked azt, hogy megérthetjük a te ígédet, mert szent lelked által magyarázod és magyaráztatod a számunkra. Adjad, Urunk, hogy készek legyünk mindenkinek számot adni, ami hitünkről, reménységünkről, és mindazt megosztani másokkal, amit megérthettünk a te kijelentésedből. Segítsél meg ebben bennünket, és formáld ezáltal is a mi közösségünket, hogy egyre nagyobb örvendezéssel járhassunk a te utaidon, és egyre nagyobb örömmel hirdethessük a te nevednek dicsőségét. Kérünk, Urunk, hogy áld meg minden testvérünket, ma különösen azokért kérünk, akik nem tudnak itt lenni közöttünk, hogy a te vigasztalásod vegye őket körül, arra kérünk téged, hogy erősítsd meg őket szívükben és lelkükben, hogy visszatérjenek ide. Arra kérünk, hogy emlékeztesd őket arra, hogy te nélküled nincsen tovább lépés és épülés. Gyógyítgassad azok sebeit, akik testi, lelki nyavajákkal küzdenek. Gyógyítgassad emberi kapcsolatainkat. Kérünk téged arra, hogy te maradj őriző és védő pásztora gyermekeinknek, öregeinknek és mindannyiunknak. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy, és köszönjük, hogy velünk is maradsz. Amen. Imádkozunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a már énekelt 111. Zsoltárunk 5. és 6. versének éneklésével zárjuk be. A 111. Zsoltárunk 5. és 6. versét énekeljük, az 5. vers így kezdődik. Igaz minden ő hagyása, minden ő parancsolata.
igaz minden ő hagyása, minden ő parancsolata, melyben semmi változás nincsen. Az ő népét ő megmenti, és ő vélük kötés szerze, mely megmarad minden időben. Szent és dicső az ő neve, és az Úrnak ő félelme, a jó bölcsességnek kezdete, és megőrzi lényét, és megőrzi szentét.